Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mennyi édes atyánk, köszönjük neked ezt az esti békességet, és imádkozunk azért, hogy te szentelj meg bennünket valóban jelenléteddel. Add, Urunk, hogy azt a békességet kaphassuk meg tőled, amit soha senki el nem vehet tőlünk, de amit nem is tud senki nekünk megadni rajtad kívül. Imádkozunk hozzád, Urunk, e hétnek a közepén, hogy te gyújts a mi elménkben világosságot ezen az estén. Segíts bennünket úgy elcsendesedni, hogy érthessük szavadat, ígédet, üzenetedet. Imádkozunk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket az ellankadástól a hitben, őrizd meg bennünket az eleséstől, a csüggedéstől, őrizd meg bennünket a bűnöktől, és ha kedves előtted, a próbatételektől is. Urunk, hogyha mégis ezekkel látogatnál bennünket, akkor is könyörgünk, hogy hadd tudjuk mindezt veled megélni, megtapasztalni. Szeretnénk veled járni, és mindenben tőled kérni vezetést, segítséget, erőt. Így imádkozunk, Urunk, szeretteinkért, akiket hátrahagytunk. Imádkozunk közeli, távoli rokonainkért, akiket szeretünk, akiket egyébként is eléd hozunk napi imádságainkban. Őrizd és tartsd meg őket. És imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért. Segíts bennünket az igazi egységre egyre jobban eljutni, és munkáld, Urunk, a közöttünk lévő egység által a te szeretetedet is. Így kérünk, hogy szentelj meg bennünket, az elhangzó szavakat tetted igévé. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az első Zsoltárból. Az első Zsoltár mind a 6 versét, így hangzik Isten igéje. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig a semmibe vész. Kedves testvérek, ez az első Zsoltár, énekes könyvünkben a legelső ének, aztán a Biblia majdnem közepén található könyv, a Zsoltárok könyvének pedig az első imádsága. És milyen érdekes, hogy ez az első, minden tekintetben első, azzal kezdődik, hogy boldogok. Hát mindenki boldog akar lenni. Én azt hiszem, hogy nincs olyan. Nem létezik olyan ember a Földön, aki nem szeretne boldog lenni. Lehet, hogy vannak vagányok, akik azt mondják, hogy ó, én nem, én valami más szeretnék, de tudjuk jól, hogy ezek komolytalan válaszok. Kétség kívül mindenki vágyik a boldogságra. Mi a titka? Hogyan lehet boldognak lenni? Rengeteg bölcsességet olvashatunk erről az interneten, könyvekben, hallhatunk anekdotákat. Gondolkoztam is rajta, hogy összeírok vagy 20-at, de 220-at, 520-at is írhattam volna. Azt hiszem, hogy tudnánk mi is mindnyájan sorolni bőven ezekből. A Zsoltárunk megfogalmazza, mitől boldog az ember. Két részben adja meg a választ. Elmondja, hogy mit nem csinál a boldog ember, majd pedig azt, hogy mit csinál. Aztán a Zsoltár második felében elmondja, hogy milyen a sorsa az istenteleneknek, és milyen az istenfélőknek. Boldog, aki nem jár a bűnösök tanácsán, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székébe. Érdekes megfogalmazás ez. Ha végignézzük, akkor mintha egy mozgás változást lehetne benne felfedezni, hiszen azt látjuk, először azt mondja, hogy jár, aztán áll, aztán ül. Boldog, aki nem jár a bűnösök tanácsán, aztán nem áll meg a vétkesek útján, és végül nem ül a csúfolódók székébe. Mit jelent ez? Először is boldog, aki nem jár a bűnösök tanácsán. Gyökösi Endre egy nagyon érdekes, szép kis versecskét írt, az egyik rövid füzetében van benne, minden fejezetnek a végét ezzel zárja. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Nagyon könnyű megjegyezni. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Nagyon nagy igazság. Pici, egyszerű, rövid mondat, mégis óriási igazságot tartalmaz. Amire nézek, akire nézek, amin, akin járatom a gondolataimat, akivel, amivel törődök, elkezdek olyanná válni. Elkezdek arra hasonlítani. Ez egy törvényszerűség. Itt Gyökösi Endre természetesen Jézusról beszél. Azért mondja, hogy árnyék mögött fény ragyog. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy árnyékos oldalán vagyunk az életnek, hogy beborítanak bennünket a nehézségeknek a sötét felhői, és így tovább. De azt mondja, az árnyék mögött is tudnunk kell, hogy fény ragyog, a nagyobb, a nagy, mi nagy bajaink, nyomorúságaink mögött még nagyobb van, Krisztus, és akire nézek, az vagyok. Ha én a bajra nézek, a nyomorúságra nézek, én magam vagyok, vagy leszek majd lassan szépen egy nagy nyomorúság, egy nagy baj, egy betegség, maga leszek a megtestesült gyász, a keserűség, vagy nézhetek a még nagyobbra, Jézus Krisztusra. Akinek az Úrral vannak tele a gondolatai, a szíve, az ő rá fog hangolódni, és vele fog betelni még inkább. És ezzel szemben igaz az is, hogy aki pedig a bűnösök tanácsán jár, közösségben van, az azokhoz fog hasonulni. Amilyen közösségben jár valaki, amilyen baráti társaság része lesz, olyanná válik, hasonul. Nem véletlenül szokták mondani, ugye, hogy ember barátjáról, madar a tolláról, vagy nem véletlenül szokták félteni a szülők a gyerekeket a rossz társaságtól, mert tudják, hogy elkezdenek hasonulni, és nem akarják, hogy így menjen tönkre az életük. Vannak zsorváló, elégedetlenkedő, folyamatosan panaszkodó emberek, vannak, akik mindig mindenben a rosszat látják, és erre is ösztönöznek. És azt mondja a Zsoltár író, hogy aki ilyenekkel tart kapcsolatot, az szép lassan ilyenné is válik. Boldog tehát, aki nem ilyen emberekkel jár közös úton. Aztán azt mondja, hogy megáll a bűnösök útján. Na, itt már visszaléptünk járásból állásba. Az ember megáll, nem tud haladni. A bűnösök csoportja fogva tartja. Talán még van benne kétely, hogy jó helyen vagyok-e, de egyre kevesebb. Ami jót eddig tudott volna tenni, most már egyre nehezebben megy, mert könnyebb megállni a bűnösökkel, megmosolyogni azokat, akik templomba mennek, könnyebb megállni és elnézni a másik baját, hogy elesik mondjuk, vagy valami baja lesz, és röhögni rajta, mint sem oda menni hozzá is, segíteni. Megáll az ilyen ember, és mikor más menne és cselekedne, ő nem teszi. Megáll a bűnösök útján. És aztán pedig azt mondja, hogy a boldog ember nem ül a csúfolódók székébe. Itt már egy másik állapotról van szó. Már nem csak a bűnösök társaságába jár valaki, nem csak együtt tölti velük az időt, hanem közéjük tartozik. Leül velük egy asztalhoz. Egy gondolkodáson vannak, és egy cselekvés motiválja őket. Ez már egy sokkal szorosabb kötelék. A csúfolódók széke. Olyan emberek közössége, akik gúnyolódnak, de talán azt is mondhatnám, ma közelebb áll talán hozzánk, hogy akik szkeptikusak. Olyan emberek, akik mindig mindent kifiguráznak, kigúnyolnak, kidobnak. Hagyományt, vallást, tiszteletet, becsületet, mind lábbal tiporják. Akiknek ez fontos, azt kinevetik. Ennek a korát éljük. Nagyon erős ezeknek a közösségeknek a hatása, könnyű közéjük kerülni. Aki vallja, hogy a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolata, aki hiszi, hogy Isten teremtett mindent, aki szerint jó dolog a házasság, aki szerint a gyerekeket nevelni kell, és nem csak etetni, meg ruházni, azokat bizony sokszor és egyre többször megmosolyogják, meg még ki is gúnyolják. És amíg 100 évvel ezelőtt szégyen volt ezeket kigúnyolni, megkérdőjelezni, addig ma ezeket megvallani egyre nagyobb szégyen. Boldog ember az, aki nem ezek szerint cselekszik, aki nem így él. Sajnos látunk ilyen megromló életeket. Látjuk azokat, akik talán szépen indulnak az életben, templomba jártak, jó tanulók voltak, szép jövő előtt álltak, az iskolába is ezt mondták, a gyülekezetben is ezt mondták, a rokonságban is ezt mondták róluk. Aztán rossz társaságba keveredtek, és valahogy az életük kisiklott. És még jó, ha időben észhez térnek. De hányan vannak, akik nem? Volt alkalmam beszélni olyanokkal, akik lecsúsztak, és azt mondták, hogy apáma meg az anyáma hibás. Mert amikor kellett, nem adták meg azt a szükséges atyai vagy anyai pofont, hanem mindent rám hagytak. És ez lett a vége. Az életem ócska, az életem tönkrement. A bűnösök tanácsa szerint kezdtek el járni, megálltak a bűnösök útján, és végül a csúfolódók, majd a tönkrementek közé kerültek. Hát nem boldog az ilyen ember. Ellenben az boldog, a zsoltáros szerint, aki gyönyörködik az Úr törvényében. Hát elég elképzelhetetlennek tűnik ez első hallásra, hogy valaki gyönyörködik bármilyen törvényben. Ugye elgondolkoztam, ismerek néhány jogászt, bírót, hogy ülnek a törvénykönyv, a polgári vagy büntető törvénykönyv fölött, és örvendeznek, hogy milyen szépek ezek a paragrafusok. Nyilván nincs ilyen. Vagy gondolom, hogy nincs ilyen, vagy legalábbis nagyon kevés lehet belőlük. És Isten törvénye az olyan? Ó, de gyönyörű. Hát itt arról szól, arról beszél, hogy ez Isten törvénye, ez maga az Isten igéje, a Szentírás, a Biblia. És azt mondja a Zsoltár író, hogy boldog ember az, akinek jó dolog, akinek örvendezést jelent, olvasni ezt az igét, olvasni a Bibliát. Mert Isten szól hozzá, mert Isten igéje az életre visz, és minél jobban ismerim valaki, annál tisztában látja, hogy mit kell tennie, mi a helyes. És Isten az ő lelke által ezeket a betűket, szavakat, mondatokat élő beszéddé teszi, igévé az embernek a szívében. Azt mondja a zsoltáros, hogy az ilyen ember olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. A folyóvíz mellé ültetett fa olyan növény, amely akkor is él, hogyha nagyon zordak a körülmények. Akkor is, hogyha nagyon nagy a szárazság, vagy bármi más nyomorúság van, szinte mindegy, hogy milyen az ő környezete, mert olyan helyen eresztette le a gyökereit, hogy biztosan tápanyaghoz tud jutni. Azt mondja, az ilyen ember, aki hasonló módon él, teljes életet él. Úgy írja, mint a fa, amely nem hullatja el lombját, terem bőségesen és időben. Hát erre vágyunk mi is. A kiteljesedésre, gyarapodásra, békességre, teljességre. De leírja a zsoltáros azt is, hogy a népszerű, nagyhangú, elismert bűnösöknek mi a sorsuk. A legfontosabb az, hogy szétszóródnak, mint a pejva. Gyerekkoromban, biztosan akik itt ülnek, azoknak is volt ebben részük, gyerekkoromban sokszor kellett babot szelelnem. Ki volt terítve a ponyvára a bab, és akkor azt mondták a szüleim, vagy a nagyszüleim, attól függ, hogy hol voltam éppen, hogy na, szelel csak a babot. És akkor ugye bele kellett nyúlni, vagy a kezemmel, vagy valami, mondjuk egy bögrével, vagy valamivel, belemerítettem, mikor fújt a szél, és akkor elengedni, leönteni. És akkor, ahogy fújt a szél, a bab közül kifújta az oda bele keveredett töreket, pejvát, polyvát, hát ki hogy mondja, koszt, ami nem odavaló. Egy gyereknek ez a munka nem is olyan könnyű az elején. Úgy van vele mindenki, én legalábbis úgy voltam, hogy hát nem voltam elég türelmes, hogy szép lassan öntsem, hanem hogy figy, meglódítottam, de hát akkor nem sokat tudott fújni ki a szél. És akkor mindig mondták, hogy lassan, még lassabban, hogy hadd fújja. Aztán akkor éreztem rá ennek az ízére, amikor egyszer jó erősen fújt a szél. És akkor láttam, hogy így viszi ki közüle. Úgy élveztem látni azt, hogy megy ki a kosz, fújja ki a szél. Hát ezt az én gyerekkori emlékemet hozza elő a zsoltáros. És azt mondja, na ugyanilyen. Ugyanez történik azokkal, akik nem Isten szerint élik az életüket. Ennyi az életük. A Szentírásban sokszor olvasunk arról, hogy a Biblia úgy határozza meg a hívő embert, hogy súlyos. Hogy van súlya az életének, aki pedig nem hívő, az súlytalan. Könnyű, lehellet, semmi. Na hát itt pont erről beszél. Ezt az életet minden elfújja. Pillanatnyilag úgy tűnik van, mindenütt ott van, mint a babban, vagy akár itt, amire ő utal, mondjuk a gabonában, ott van a törek, a polyva, de csak egy kis szellő kell, és vége. Volt, nincs. Körülnézünk, és egyszer csak sehol sincsenek. Hát eddig azt gondoltuk, hogy ezek mindenütt ott vannak. Hogy ezek sokkal többen vannak, mint mi. És aztán egyik pillanatról a másikra, Isten szere, elviszi az egészet. Semmivé lesznek. Súlytalanok. Lehet, hogy nagy a hangjuk. Lehet, hogy úgy tűnik nagyon befolyásosak. De Isten szere egy pillanat alatt elviszi. Mi pedig maradunk. Mi pedig maradunk. Hát testvérek, most jól kihúzhatjuk magunkat a padban, ugye? Mi vagyunk a bab. Mi vagyunk azok, akiket nem visz a szél. Mi vagyunk a hívők, mi vagyunk a jó fiúk, mi vagyunk, akik nem járunk a bűnösök tanácsán, meg ilyenek. Jó érzés ezt tudni. Azonban egyszer valaki azt mondta, hogy Istennek a spájzában, kamrájában minden szalonna kutyából van. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ott minden szalonna kutyából van. Mert mi? Hogy kerültünk ide? Nagyon fontos az, senki sem születik boldognak, senki sem születik jónak, kegyesnek, istenfélőnek, bűntelennek, hibátlannak. Erre csak vágyakozunk. És akkor tapasztaljuk ezt meg, amikor Isten maga megragad Krisztusban bennünket. Nekünk is szükségünk volt valaha arra, hogy befogadjuk Krisztust a szívünkbe. Nélküle mi is bizony csak polyvák lennénk. Semmik. Így bár azt mondja a zsoltáros, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsán, nem áll meg a vétkesek útján, és nem ül a csúfolódók székébe, az evangéliumokból mégis azt látjuk, hogy az Úr Jézus vállalt közösséget ezekkel az emberekkel. Pontosan ezen botránkoztak meg. Pontosan ezt mondták az ő kora vallásos elitjeinek a tagjai. Milyen ember vagy te? Milyen messiás vagy te? Milyen rabbi vagy te? Te megengeded, hogy megmossa a lábadat egy parázna nő? Te bemész együtt vacsorázni egy hitvány, mocskos, aljas vámszedővel? Te vállalod ezeket az embereket? Hát te nem vagy komoly ember. Jézus vállalta. Jézus nem nézte le őket, de nagyon fontos. Volt velük együtt, de nem járt az ő útjukon. Nem állt be a bűneikbe segíteni, és nem telepedett közéjük a vétkeik közben. Az embert szerette, a bűnöst, de a bűnét utálta. És az igazán megrendítő, hogy bár a bűnt gyűlölte, sírt, mikor látta az ember sok nyomorúságát, amit a másiknak, vagy önmagának szerez, de annyira szeretett bennünket, hogy végül ő maga szó szerint bűnné lett értünk. Bűnné lett értünk. És felvitte a maga testében a mi bűneinket a keresztre, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és így megváltson. Így lehetünk mi ma boldog emberek, akik már gyönyörködnek az igében, örömüket lelik az Isten tiszteletekben, a másik emberben. De Jézus azt mondja, hogy kövessük a példáját, és ne utáljuk a bűnös embert, csak a bűnét. Felé azonban legyünk nyitottak. Ha azonban nem vagyunk erősek az Úrban, akkor a bűnök a bűnösökkel együtt elnyelnek. Ezért hát boldog az az ember, aki az Úrral jár, aki szüntelenül vele van közösségben, mert az ilyen elősegítheti azt is, amit az előbb viccesen mondtam, hogy sok-sok kutyából hadd legyen szalonna, sok-sok bűnösből megtérő és üdvözülő. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt, amit nagyon jól ismerünk a legtöbben. Kívülről tudjuk talán szavait, az éneket is, ahogyan azt megformálták annak idején. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a nagyon-nagyon jól ismert ige, amelyik gyakorlatilag, minthogyha triviális, egyértelmű, végtelenül egyszerű dolgokat írt volna le, a mi számunkra ezen az estén mégis fontos üzenetté vált. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ezt a Te igédet hadd tudjuk tovább forgatni a szívünkben, és mutasd meg nekünk azt, hogy mi a különbség a bűnösökkel járni, a bűnösök útján járni, vagy odalépni melléjük és hirdetni a Te evangéliumodat. Urunk, segíts abban bennünket, hogy mi mindig tudjuk a bűnös embert szeretni, de a bűnét utálni. Add, hogy ezt mindig jól meg tudjuk különböztetni. És segíts abban is, hogy ne csak másoknak a bűneit lássuk, hanem a magunkét is. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy hol van a kegyelem. Szeretnénk minden napot a kegyelem király székénél megállni, kérni tőled bűneink bocsánatát, és könyörögni másokért is. Így imádkozunk, Urunk, hogy áld meg életünket, áld meg azokat, akik még nem ismernek téged, de a közelünkben élnek, tégy bennünket a te kegyelmed eszközeivé. Így imádkozunk a szomszédainkért, akiknek talán naponta sokszor elhagyja az ajkát a téged káromló szó. Imádkozunk azokért a munkatársainkért, akik talán mosolyognak azon, hogy mi templomba járunk, vagy akik előtt talán fel sem merjük ezt vállalni. Adurunk, hogy mi lehessünk elég bátrak, és elég elkötelezettek melletted ahhoz, hogy őket is hozzád szerethessük. Így kérünk, hogy áld meg esténket, pihenésünket, és a holnapi napot is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.